Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olyan sokszor mondta és mondja Izrael, hogy elhagyott az Úr engem, és elfeledkezett rólam az Úr. Hát elfeledkezheti az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. De ha ezek el is feledkeznének, ezt mondja Isten, én te rólad el nem feledkezem. Markaimba metszettem neved. Kőfalaid előttem vannak szüntelen. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a Márk írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 22., majd következő versekben a 24., illetve a 35. verstől a 43. versig. Az igét helyünket elfoglalva nyitott szívvel, füllel hallgassuk meg. És ímé eljött a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván Jézust lábaihoz esett. És igen kérte őt mondván, az én leánykám halálán van, jár vesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is ment vele Jézus, és követte őt nagy sokaság, úgyhogy összeszorították őt. Mikor még beszélt, odajöttek a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt. Mit fárasztod tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallotta ezt a beszédet, amit mondottak, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És ment a zsinagóga fejének házához, és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondta nékik, mit zavarotok és sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. És kinevették őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette a gyermeknek atyát és anyját, és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. És megfogván a gyermeknek kezét, mondta néki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj fel. És a leányka azonnal felkelt, és járt. Hiszen 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkoztak. Ő pedig erősen megparancsolta néki, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondta, hogy adjanak néki enni. A mindenható Isten áldássá teheti bennünk a hallott ígét. Gyertek, éljünk a csend lehetőségével, imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük néked azt a csendet, amely most körülvesz bennünket. Végezd el, hogy bennünk is csend teremtődjék. Csillapítsd le bennünk a belső viharokat ennek érdekében. Olyan sok belső viharral, zajjal, háborgással érkeztünk. Egyikünk amiatt háborog, amit maga mögött hagyott. Másikunk hozza magával a benne lévő háborgást. A harmadikunk pedig maga sem tudja, hogy miért. Végezz el, hogy most ez a néhány szó, amit feléd elmondunk, az állapotunkról szól jég, arról majd, amit legbelül érzünk. Kérünk téged, hogy az őszinteliségünk legyen most a legfontosabb előtted. És ha te elvégzed azt, hogy nem a szavaink lesznek imádsággá, hanem az állapotunk, akkor te bizonyára megszánsz bennünket. Köszönjük néked, hogy te ezt Jézusban végzed ma is, akiben odahajolsz hozzánk, akivel eljöttél már olyan sokszor velünk, akiben kísértél, mint az Emmausi tanítványokat kísérted, akiben lehajoltál, akiben felemeltél, akiben, amikor mi azt mondtuk, hogy vég, te azt mondtad, hogy kezdett. Köszönjük néked, hogy Jézusban és Jézus által, ami őszinte imádságunkra őszinte lesz a te válaszod, szívedből szóló. Szentlélek Úristen, kérünk téged, hogy te tedd Jézus bennünk élővé, úrrá, királlyá, orvossá, gyógyítóvá, megváltóvá, messiássá. Atya, Fiú, Szentlélek Úristen, köszönjük néked, hogy úgy jöhetünk eléd, ahogy vagyunk. És hála néked azért, hogy te úgy jössz a te fiadban elénk, ahogy te voltál, vagy, és ahogy leszel. Élő igével látogass meg bennünket, hogy mi élő igével táplálhassuk egymást. A te dicsőségedre szólíts meg bennünket. Ámen. Kedves testvéreim, bár a mi napjaink böjtöt mutatnak, de tudjuk azt jól, hogy a böjtjeink nem naptárhoz vannak kötve. A böjtjeinket nagyon sokszor két döntés előzheti meg, vagy az, hogy Isten úgy dönt, hogy elvesz tőlünk valamit, és amit elvett, az fájdalmat okoz. Vagy mi döntünk úgy, hogy lemondunk valamiről, de ez is fájdalmat okoz nekünk. Ma arról lesz szó, hogy Isten hogyan gyógyítja ezeket a mi fájdalmainkat, amelyeket böjt közben élünk át. Ennek érdekében egy Jairus nevű emberről lesz szó, akitől Isten a lányát látszik elvenni, aki haldoklik. És a történetnek az a csúcsa, hogy Isten többet ad ennek az apának, mint amit az apa eredetileg kért tőle. Az apa csak annyit kért, hogy gyógyítsd meg a gyermeket. Ugyanakkor Isten a halálból hívja vissza ezt a gyermeket. Így böjtölt valaki, és a böjtjében Jézus mellé állt. Ez lesz az üzenet lényege. Ezt hallgassuk most meg az előbb már felolvasott ige alapján, közelebbről, a Márk evangéliuma 5. fejezetéből, a 35. és következő versekben, a 43. versig helyünket nyugodtan elfoglalva. Mikor még Jézus beszélt, odajöttek a zsinagóga fejétől mondván, a leányod meghalt, mit fárasztod tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallotta e beszédet, amit mondottak, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen. Csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És ment a zsinagóga fejének házához, és látta a zűrzavart, a sok síránkozót és jajgatót. És bement, És mondta nékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És kinevették őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vette a gyermeknek atyát, és anyját és a vellévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. És megfogván a gyermeknek kezét, mondta néki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj fel. És a leányka azonnal felkelt, és járt, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkoztak. Kedves testvéreim, egy egészen sajátos nézőpontból szeretném közelíteni most ezt a történetet. A hagyományos megközelítés az, hogy hallván azt, hogy valakit Jézus a halálból feltámadott, az igehirdetők erre szoktak súlyozni, hogy hát akkor te is, aki lelki halálban vagy, ébredj fel. Nem erről lesz szó. Nem is egészen helyes ez a fajta értelmezés. A sajátos értelmezés ma az lenne, hogy villanjon elénk ez a pillanat, amikor Jairus Jézussal együtt odaérkezik a házhoz, látván a sok siránkozót és jajgatót, akik között még gúnyolódók is vannak. Hogy mi mindent élhet át most itt Jairus. Gondoljuk csak, hogy életének egy végpontjához, egy megrendítő pillanatához érkezik. Amit azért meg igazán, aki kapott már egy kórházból olyan táviratot, hogy XY ma vagy tegnap meghalt. Mondani sem merem szinte, de az éli át ezt, aki már lélegeztető gépet kapcsolt le. Az érti meg, akinek a kezébe került egy malignus, gyógyíthatatlan betegségről szóló dokumentum vagy zárójelentés. Ez egy megrendítő pillanat. És ebben a megrendítő pillanatban, ami közelítésünk lényege ez lenne, hogy ebben a helyzetben, amiben most hirtelen találja magát Jairus, tulajdonképpen kikre számíthat, kik állhatnak majd mellett. Ez azért nagyon fontos, mert amikor ilyen megrendítő, bőti pillanata van az életünknek, akkor bizony izgalmas kérdés, hogy akkor ki áll mellettünk, és kire számíthatunk. A legmegbízhatóbbnak látszó rokon mégsem megbízható. Egy egészen távoli ismerős, akire nem is számítottunk volna, ő kezd mellénk állni. De ki áll mellénk ilyenkor? Ki válhat ilyenkor társá a számunkra? Mert nem mindegy, hogy kivel és kikkel böjtölünk. E felé mozduljunk el néhány lépésben. Az első mozzanat az, hogy csoportosítsunk. Kikkel is találkozik itt most Jézus, és kikkel is szembesül. Vannak itt olyanok, akik ezen megrendítő pillanatban szinte hátra mozdítók, legalábbis érzelmileg hátra mozdítók, azok a hátráltatók, zűrzavart okozók, sírók vagy siratók, akikről az összefüggésekből, meg a kortörténetből kiderül, hogy ezek ilyen hivatásos sírató asszonyok voltak, akik ráadásul bizonyos természetbeni juttatásért sírattak. Nekik ez volt a dolguk. Ők majdnem, hogy bocsánat, ebből éltek, hogy együtt sírtak. De azért nehogy azt higgyük, hogy ez olyan empátiás, együttérző sírás volt. Sokkal inkább egy ilyen megszokott sztereotíp, talán érzelmi ragály, nem is tudom, minek nevezzem. Bizonyára jártunk már temetésen, ahol a hozzánk legközelebb állók, akik közül vannak, akikre érzelmileg ott számíthatunk, fogják a kezünket, és távolabb állnak azok, akik úgy megrendülnek, megszeppennek, néhányan sírnak, aztán a könnyeik felszáradnak, mennek hazafelé elnézést, de néhol elkezdenek beszélgetni a halottról. Nem is oda illő dolgokat. Ők a hivatásos síratók. Vannak az életnek ilyen hivatásos síratói, akik szinte abból élnek, hogy lesik a rossz híreket. Mert nekik a rossz hír a jó hír. Nehéz társaság ez. Akik csak látszólag éreznek velünk együtt, de igazán a szívük kemény marad, vagy egész máshol jár az eszük. Hát ez az egyik csoport. Kérdés, hogy ezek tudtak-e volna segíteni Jairusnak, a válasz egyértelmű nem. Nekünk is vannak ilyen siratóink környezetünkben. Én nem tudom. Ön tudja, hogy kik azok, akikre nem lehet igazán számítani. Aztán voltak itt olyanok, akik, hát, gúnyolódtak. Ez egyenesen fájdalmas lehetett ennek a Jairusnak, ha egyáltalán hallotta. Mindenféleképpen, amikor valami megrendítő dolog történik, akkor mindig vannak távol, úgy a közéletben gúnyolódók, akik talán még cinikusan viccet is csinálnak abból, ami másnak fáj. Egyáltalán nem értik meg azt, ami az érintettel ilyenkor történik. Azt hiszem, érezzük, hogy ezekkel sem lehetett volna Jairus ebben a percben úgymond testvéri kapcsolatban, vagy együttérző kapcsolatban. Ugyanakkor van itt valaki ebben a történetben, vagy vannak valakik, akiket Jézus magával visz abba a helységbe, ahol a leányka feküdt. Pétert, Jakabot és Jánost, és a leányka apját és anyját. Bizonyára egy belső lelkigondozói meggondolás volt Jézus részéről, hogy miért éppen őket vitte magával. Nyilvánvaló, hogy az ő részükről sem ilyen teátrális könnyekre, sem pedig látszat megrendülésre nem kellett számítania. Ő tudja, hogy miért vitte éppen őket ezeket magával. Különösen figyelemre méltó az, hogy itt a szülőket viszi magával. Egy házaspárt visz magával, aminek egy külön sajátos üzenete van. Majdnem azt tudnám mondani, hogy Jézus ebben a gesztusával majdnem egy családterápiás gesztust is gyakorol. Majd mindjárt kibomlik, hogy miért. Hát így néz ki ez a sajátos, különös tarka társaság. Amiből még egyszer mondom, életünk megrendítő bőti pillanataiban nem mindegy, hogy kik vannak mellettünk. És mindezt azért mondom, hogy legyünk igényesek arra nézve, hogy kikkel mit osztunk meg. Érezvén azt, hogy kivel mi osztható meg, hogy ki tud jó sáfára lenni egy adott helyzetben a szenvedésünknek. Együtt vagyunk ezen a ponton? Érezzük, hogy ennek milyen súlya van? Ezért nézzük alaposabban végig. Tisztázzunk valamit. Még egyszer mondom, vannak illetéktelenek, együtt síró illetéktelenek, lehetnek együtt síró illetékesek. És itt rendkívül fontos egy belső distinció, egy belső különbségtétel, hogy az ön élete számára, a te életed számára, kik azok, akikre valóban számítani lehet. Mert ismétlem még egyszer, hogy elég sok a rossz hír által érintett ember a környezetükben, igaz? És nagyon sokszor, nagyon könnyen lehet, hogy a hozzánk legközelebb állók, lásd, a sirató asszonyok, azok, akik abszolút nem voltak úgymond méltóak arra, hogy ők együtt szenvedjenek valakivel. Mert nem biztos, hogy aki együtt sír, az együtt is szenved. Ezt tisztáznunk kell. Legyen igényesség bennünk ilyenkor, hogy ki az, aki mellénk áll, vagy magunk mellé engedünk. Aztán tisztázzunk valamit másodszor, ami nagyon fontos, hogy mélyedjünk el ebben az egész témában. Az, hogy emelődjék ki. Jézus az apát és az anyát vitte magával. A három tanítvány, akiket magával vitt, ez egy belső pedagógiai meggondolásból történt, mert ezzel a három tanítványjal Jézusnak különös elgondolása is terve volt. Ezt a hármat különös feladatokra késztette és szánta majd később. Ezért kellett nekik sok mindent átélniük Jézussal együtt. De az apának és az anyának a bevitele, az különösen fontos volt. Azért volt fontos, hogy ez az apa és az anya együtt éljék át azt, ami majd most következni fog. Nem beszélve arról, hogy végső fokon Jairus és a felesége bizonyos, így mondom, aszinkronban voltak Jézus személyét illetően, hiszen Jézus már sok mindent átélt, Jairus sok mindent átélt már Jézussal kapcsolatban. Átélte, hogy oda ment elé, eléborult, kérte, hogy jöjjön, akkor átélte azt a közbelső történetet, amit nem olvastam fel, hogy Jézus meggyógyította a 12 év óta vérfolyásos asszonyt, és ezt Jairus átéli. Sőt, Jairus hallja egyedül Jézustól, hogy ne félj, csak higgy. Jairus sokkal többet tud most Jézusról, mint az anya. Most az apa többet tud, mint az anya. És Jézus ezt az aszinkront próbálja megszüntetni. Annak érdekében, hogy apa és anya, akik a legilletékesebbek, akik a legtöbbet tudják erről a gyermekről, akik már fogantatása óta hordozzák ezt a gyermeket, most ők egymás mellett álljanak ebben a megrendítő pillanatban. Itt van egy hallatlan fontos dolog. Nyilván, hogy kibújik belőlem az, amivel én minden nap foglalkozom. Párok és családok. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy apa és anya, férj és feleség nincsenek szinkronban egymással. Bizonyos kérdésekben, amelyeket már meg kellett volna, hogy osszanak egymással. Lehet, hogy az anya tud sokkal többet. Mert mindig ő jár fogadó órára az iskolában. És tele van információval. A férjének el sem meri mondani, hogy a gyerek már egyből bukásra áll. Nem akarom folytatni. Az anya többet tud. Az apa alig tud valamit, mert mindig halott fáradtan érkezik haza. Vagy fordítva. Az apa tud többet. És az anya tud kevesebbet. És Jézus ezt az információs különbséget látszik most kiegyenlíteni az apa és az anya között. Aminek hallatlan a jelentősége. Nagyon hangsúlyozom azt, hogy semmiképpen nem kerülöm ki most azokat, akiknek nincs férjük, vagy feleségük, vagy gyermekük, majd mindjárt lesz szó aztán a továbbiakban erről. De ezen a ponton feltétlen meg kell látnunk. Mi az, amiben egy, ugye érthető, aszinkron van kettőnk között? Ő tudja, én nem tudom, vagy én tudom, de ő nem tudja. Hány rejtegetett titok van, amit valamelyik elrejt, és nem tudja, vagy nem meri megosztani a másikkal?
is.
Akarja. Már nagyon távol vannak egymástól. És már nem ér el az egyik vallomása a másikhoz. Mert le is szoktak arról, hogy közvetlenek, őszinték legyenek egymással. Nagyon messze vezetne ez. Nem akarom ragozni. De itt meg kell állni egy pillanatra. Hogy is vagyunk ezzel a kérdéssel. Nagyon ember közelbe hozva. Számíthatsz-e arra, akivel már 10-15-20 éve összekötötted az életed? És ő számíthat-e rád? Még pontosabban, mennyire vagyunk mi szinkronban az információkat illetően? Mert néhol fájdalmas ez az aszinkron, ezt Jézus most feloldja. Hadd lássa mind a kettő, és hadd élje át mind a kettő, hogy itt nem a te gyerekedről van szó, vagy nem az én gyerekemről van szó. Még izgalmasabb dolog, hogy Jairus úgy kezdi ezt a kérést, hogy az én leánykám, tetszik emlékezni, halálán van. És Jézus innen vezeti át Jairust, ebből a négy szem közti párbeszédből egy hat szem közti párbeszédbe, ami nem csak párbeszéd, hanem kimondhatatlan vizuális élmény és tapasztalás. Ezért ez az első kérdésem, hogy számíthatunk-e egymásra? És nincs-e valami titkod a másik előtt, akire leginkább lehetne vagy kellene bízni dolgokat, mert ez kettőnk dolga. És nem csak az én dolgom. Aztán harmadszor halljunk meg egy bátorító szót. Emellett ennek a Jairusnak önmagában is át kell mindezt élnie. Vannak dolgok, amiket nem oszthatunk meg senkivel. Vannak dolgok, amiket Jézus sem akar megosztani mással, csak velem. Csak veled. Jairusnak egyedül kellett odaborulnia Jézus elé. Emlékszünk a legelején. Ami azért nagyon jelentős, mert vannak a legbensőbb bizalmi kapcsolatokban is olyan helyzetek, amikor valakinek egyedül kell Isten elé állnia, és nem tologathatja maga elé a másikat, éppen a párját, vagy a testvérét. Jairusnak egyedül kell meghallania azt, hogy ne félj, csak higgy! És itt nem azt mondja Jézus, hogy ne féljetek, csak higgyetek, hanem ne félj, csak higgy, egyes szám második szemében. Jairus Isten iskoláját járja most bőjt közben, úgyhogy egyedül kell bemennie élete belső szobájába, igen? Emlékszünk? Menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, és megfizet néked nyilván. Hát erről van szó, amit Jézus éppen az új imádság előtt tanít az imádkozásról. Jairusnak most önmagában kell átélnie azt. Isten Jairus viszonylatban négy szem közt, amit csak négy szem közt élhetünk át. Azt mondja Pál, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélőszék előtt, hogy megjutalmaztassék ki a szerint, amiket a testben cselekedett. De itt nehogy azt higgyük, hogy a gyülekezetről van szó, vagy mi együtt állunk oda, vagy nem a nagy családról van szó, hogy mi együtt, hanem itt arról van szó, hogy ebből senki nem vonhatja ki magát. De hogy én ezt bátorkodom elgondolni, ez nagyon egyéni, négy szem közti találkozás lesz majd a kegyelemmel. Az ítélettel és a kegyelemmel. nékem oda kell állnom Isten ítélőszék elé, hogy megjutalmaztassam aszerint, amiket a testben cselekedtem. És ez komoly beszéd. Itt nincs liberalizmus. Itt Isten rendjéről van szó, amelyben kiki egyénileg találkozhat majd a kegyelemmel. És ezek az ilyen bőti magunkba maradások, ahogy Jairus magában van Jézussal, ezek pontosan erről szólnak, hogy akármilyen közösségben élsz, akármilyen gyülekezetben, jó gyülekezetben, ahol hajlamosak vagyunk egymás háta mögött megbújni, vagy a másikra mutogatni. Ezt Isten azért végzi így, hogy senkire ne tudjunk mutogatni. És senkire ne vetítsünk ki semmit. Nekem egyénileg kell odaállnom. És nekem egyénileg kell meghallanom ezt, hogy ne félj, csak higgy. Lám, milyen különös. Első pontban voltak illetéktelenek, és még illetéktelenebbek, igaz? A második pontban volt egy nagyon illetékes ember, egy emberpár, a szülők, akiket kísértek a tanítványok. De van egy legilletékesebb, mondhatnám legesleg illetékesebb, ez pedig Jézus, aki ura ennek az egész helyzetnek. Nem véletlenül hangzik el a házhoz való érkezés és az űrzavarral való szembesülés előtti percekben, hogy ne félj, csak higgy! Jézus tudja, hogy most kell felkészíteni ezt az embert. Isten mindig tudja, hogy mikor kell bennünket felkészítenie. És mikor ér el bennünket egy ige, amelyel Isten mellénk áll, vagy figyelmeztet, bocsánat, fejünkre koppint, megbátorít, vagy megfed, mert most egy nehéz időszak következik. Hát ezért hangzik ez, hogy ne félj, csak higgy. Ő a legfontosabb ebben a történetben. Még egyszer mondom, vannak illetéktelenek, bőjtben, igaz? Aztán vannak nagyon fontosak, van egy nagyon fontos, és van a legfontosabb, ő pedig Jézus, aki végig kíséri Jézust. Ráadásul itt van egy óriási ellentmondás. Nem tudjuk, hogy Jairus hogy szembesül ebben az ellentmondással. Az ellentmondás lényege az, hogy abban a pillanatban, amikor jön a hír, hogy a leány meghalt, ne fáraszt tovább a mestert. Ebben egyébként az is benne van, hogy Jézus esetleg gyógyítani tud, de halottat már nem képes támasztani. Nos, ebben a pillanatban, amikor, hogy mindennek vége, akkor mondja Jézus azt, hogy ne félj, csak higgy! Hogy? Mibe? Most? Mi értelme van még? Most? Hát nagyon egyszerű. A hangsúly ezen van, hogy csak. Hogy ne félj, csak higgy. Azért, mert most már semmiben és senki másban nem lehet hinni, csak Jézusban. Abban már nem lehet hinni, hogy találunk egy még jobb orvost. Abban sem lehet hinni, hogy az az orvos meghozott Svájcból egy nagyon jó készítményt, ami még nincs is a magyar gyógyszerpiacon. Abban sem lehet hinni, hogy a sírató asszonyok majd életre hívják a leányt, mert ez képtelenség volna. Semmiben és senkiben nem lehet ilyenkor hinni, csak Jézusban. És ennek az a hallatlan üzenete, hogy amikor már semmi másban nem lehet kapaszkodni, akkor van esély arra, hogy csak Jézus. Ez a lényege ennek az örömhírnek, és így oldódik fel ez az ellenmondás, hogy a legreménytelenebb pillanatban miért kell ezt kimondani, hogy ne félj csak így ezért, mert most már nem lehet más. A hitet tárgya csak Jézus. Pontosabban most már Jézus nem a hitet tárgya, hanem egy cselekvő alany, aki most cselekedni fog. És most csak rá lehet bízni az életem. Ennek ez a hallatlan üzenete. Ez a csak azt is jelenti, hogy ezt csak Jézus tudja. Csak ő tudja Isten titkos forgatókönyvét. Csak ő tudja, hogy miért úgymond, elnézést, így mondom, hagyta, hogy a leányka meghaljon. Hiszen mondhatta volna azt a vérfolyásos asszonynak, hogy várj, te nem vagy annyira krízis állapotban, már 12 év óta, de mégis egy haldoklóról van szó. Az orvosetikai sorolási elvek szerint Jézusnak rögtön a házba kellett volna mennie, igaz? Nem tette meg. Tudta Isten titkos tervét, hogy Isten itt most nem csak egy betegség feletti hatalmat akar bemutatni, hanem a halál feletti hatalmát is be akarja mutatni. Ezt csak Jézus tudja. Ez a csak azt is jelenti, hogy elég neked az én kegyelme. Csak a kegyelem. Ezt is jelenti. Ezt is jelenti, hogy csak Jézus. Nem Szentlélek nélkül. És nem csak Szentlélek Jézus nélkül. Ne félj, csak higgy. Aki végül is végig jelen van ebben a történetben, az elejétől a végéig. És ő tudja, hogy mit akar. Ő tudja, hogy mikor akarja azt, amit akar. És ő tudja, hogy kivel akarja elvégeztetni azt, amit el akar végeztetni. Ezért ez, hogy ne félj, csak higgy. Érezzük, hogy ebben a helyzetben egy feszültség, egy jellegzetes bőjti feszültség, amikor valami nagy baj van, és akkor jövünk a templomba, és itt igéket hallunk, és nem tudjuk, hogy miért éppen most kellett ezt az igét hallani, ami úgy tűnik, hogy nem aktuális a számomra. De igenis aktuális lehet. Ezt a Szentlélek végzi el. Aktuális lehet. Isten elvégezheti ezt. Ebben a drámai pillanatban minden kicsúszott a kezedből. A sírató asszonyok semmire nem mennek, az együttérzők sem mennek semmire, az orvos sem megy semmire, a professzor úr sem megy semmire, pedig már hozzá is fordultunk. És akkor jöhet csak Jézus. És akkor csak ráirányul a tekintet. És akkor ébredhet bennünk a hit. Ennek a hitnek az első lélegzetvétele a bizalom erre, hogy ne félj, csak higgy. Olyannyira, hogy így most már csak egyetlen egy válaszunk lehet erre, hogy csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Foglaljuk még egyszer össze, bőti helyzet, nehéz helyzet. Ilyenkor nem mindegy, hogy ki van melletted. Mert vannak illetéktelenek, vannak illetékesek. Van egy kiemelt ember, aki nagyon fontos, a aztán te is nagyon fontos vagy Istennek, de van egy még kiemeltebb ember, akihez nincs fogható, Jézus. És őre nézve hangozzék el ez, hogy csak te kell lesz én, Uram, benned mindent megtek. Éljünk újra a csend lehetőségével, imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük néked, hogy te választatsz a kérdéseinkre. Különösen köszönjük néked azt, hogy olyan kérdéseinkre is választ adsz, amit esetleg holnap fogunk megfogalmazni. De te a te válaszaiddal elénk sietsz. Köszönjük néked, hogy Krisztusban van meg minden kérdésünkre a válasz. Aki nem recept, hanem igazság. Köszönjük néked, hogy ő az út, az igazság és az élet. Köszönjük néked, hogy bőjtben, várakozásban megtanítasz bennünket különbséget tenni barát, testvér és hamis barát között. Köszönjük néked, hogy bennünket veszel elő, kettőnket vagy együnket. És köszönjük néked azt is, hogy utána te maradsz, aki élet és halál felett, most és az elkövetkezendőkben, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Így állunk eléd, és hordozzuk a mi bőjti helyzeteinket, állapotunkat, küszködéseinket, örömeinket. Köszönjük néked a tőled mellénk rendelt embereket, Pétereket, Jakabokat és Jánosokat. És köszönjük néked, hogy a Júdásokban felismerhetjük a hamis tanítványokat. Hálát adunk néked azért, hogy velünk voltál, amikor a létezés végső stádiumában, koporsó előtt kellett állnunk. Te voltál az, aki megtartottál bennünket. Könyörgünk hozzád a gyászolókért, akiket fájdalommal látogattál, akik most szembesülnek nem csak az üres sír tényével, hanem szembesülhetnek a te üres sírod tényével is, amely jele a feltámadásnak. Te vigasztald a gyászolókat, te gyógyítsd a megrendülteket, te hozd haza a foglyokat, te gyógyítsd a népünk vezetőit, és te adj bölcsességet a döntéshozóknak. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, köszönjük néked, hogy minden kegyetlenségünkre következetesen, de kegyelemmel válaszolsz és válaszoltál. Köszönjük néked, hogy egy imádságot adtál a szívünkre, amelyet most együtt fennhangon elmondhatunk néked. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban.